Tehát szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai este eljött és megtisztelt a jelenlétével a meghirdetett bibliai előadásra. Az utolsó napokban nehéz idők állnak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők. Röviden szeretnék bemutatkozni, Pongrász Róbertnek hívnak, a kedves feleségemmel Ritával vagyunk itt. 5 fiunk van, egy kicsi faluban élünk Pécsvárad mellett. Korábban katolikus teológiát végeztem, később pedig elvégeztem egy másik protestáns teológiát is, és mindazt, amit mondani fogok, az a bibliai összefüggések alapján fog történni, és nem kötődik egyetlen felekezethez sem. Mivel azt gondoltam, és azt látom, hogy hát a Biblia szerint, ahogy olvasom és tanulmányozom a Bibliát, most már több évtizede kezdnek bizonyos események beteljesedni, amit a Biblia ír, arra gondoltam, hogy talán közérdekű is. Önök számára is fontos lehet, hogy ezt megosszam, hogy ki eldöntse, hogy az események úgy alakulnak-e, ahogy előre a Biblia azt megírta. Úgy gondolom, hogy a híradásokból önök is, ti is naponta értesültök a világban zajló eseményekről, háborúkról és egyéb súlyos tényezőkről. Jó lenne bemutatni valamelyest, hogy írja ezekről valamit a Szentírás. Illetve, hogy egyáltalán, hogyha ír, akkor az tényleg erre vonatkozik? Biztos, hogy ezekre a jelenségekre vonatkozik? Meg lehet ezeket érteni? Van Istennek egyáltalán gondja reánk? Mi várható ezután, és mi fog történni? A világot és embereket megrázó események következtében mi lesz, vagy hogy tekintsünk most az ukrajnai vagy palesztin háborúra vagy eseményekre, hát ezekre a mai alkalommal most nem tudok kitérni. A következő előadás témája foglalkozik a háborúkkal és háborúk híreivel. Az első alkalommal, amivel a mai napon szólni szeretnék, hogy milyenek lesznek az emberek az utolsó napokban Jézus második eljövetele előtt az új szövetség kijelentései szerint. És arra is szeretnék válaszolni, hogy mi keresztények, vagy nem hívő emberek, egyszerűen jó szándékú emberek. Hogyan viszonyuljunk az ilyen emberekhez, amiről a Szentírás ír? Hogy milyenek lesznek az utolsó napokban? Mennyire elszabadul az erkölcstelenség és az egyéb dolgok? Hogy például önzők lesznek, kapzsik, irigyek, felfuvalkodottak. 2 hét múlva a második előadásban és beszélgetésben arról szeretnék szólni, mit mondott Jézus a tanítványainak a végidőről szóló beszédében a háborúkról és a háborús hírekről? Ezek az események teljesednek be a szemünk láttára, vagy sem? Milyen bátorítást, milyen reményt és lelki erőt meríthetünk az Úr Jézusnak a szavaiból? Hiszen ez is lényeges. Hát nem elég azt látni, hogy mi történik, és akkor semmi válasz nincs. Honnan merítünk erőt és reménységet? Erre is szeretnénk a 2 hét múlva kitérni egy kicsit. Most átírek a mai témánkra, ezt írja Pál apostol 2000 évvel ezelőtt az ifjú Timóteusnak, hogy az utolsó napokban nehéz idők következnek, és ezt most szeretném a Szent Jaromos katolikus bibliafordítás alapján felolvasni a Timóteushoz írott második levél 3. fejezetéből. Azt pedig tudnod kell, hogy az utolsó napokban veszedelmes idők következnek. Az emberek önzők lesznek, kapzsik, kérkedők, kevélyek, káromlók, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, gonoszok, szeretetlenek, békétlenkedők, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, rosszakarók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább fogják szeretni a gyönyört, mint Istent. A vallásosság látszatát viselni fogják ugyan magukon, de megtagadják annak erejét. Az ilyeneket került, írja Pál apostol. Miért állnak be nehéz idők az apostol szerint? Vagy az Isten igéje alapján? Miért nehezedik meg többek között az emberi élet ezen a földön? Nem azért, mert a Jóisten veri az embereket, hanem azért, mert lesznek az emberek magukat szeretők, kapzsik, önelégültek, felfuvalkodottak, és hallottuk a felsorolást. Tehát nem arról van szó, hogy a végidő egyik jellegzetessége, nem csupán arról van szó, hogy a végidőnek ez az egyik jellegzetessége, hogy az emberek általában ilyenek lesznek, tisztelet a kivételnek. Hanem arról van szó, hogy az élet megnehezedik, mert az emberek egymás kárára élnek, nem egymás javára és nem egymásért. Előfordul, hogy akinek sok van, ilyen-olyan módszerekkel, akár jogi eszközökkel, vagy nem más eszközökkel, megpróbálja elvenni azt, ami a másik. Így a gazdagabb még gazdagabb lesz, a szegény még szegényebb, eltűnőben van a középréteg, és növekszik a társadalomban a feszültség az egyre nagyobb vagyonkülönbségek miatt. Ez nem azt jelenti, hogy ha valaki gazdag ember, akkor az minden esetben tisztességtelen úton szerezte meg a vagyonát. Én ilyet nem állítok. Ez távol legyen. De itt nem csak a pénzről vagy a vagyonról van szó. Sok ember érzi és tudja, hogy önző módon él, mégsem akar, mégsem tud, nem tud emberhez méltó életet élni ezen a földön. Valami mindig letéríti erről az útról. Szeretnék név nélküli példákat is hozni most a mai alkalommal, akikkel én találkoztam. Nemrég beszéltem egy nálamnál 10 évvel idősebb férfivel, aki azt mondta, hogy önző lett ez a világ, 30-40 évvel ezelőtt nem ilyen volt, és bizony önzők vagyunk, mi is, beleértve saját magamat, mondta. Ő is látja, hogy csak az elmúlt néhány évben milyen drasztikus lépésekkel válik szélsőségessé, például az időjárás. Elmondta, hogy a pincéjében a nemes penész nem friss, az csak a régi. A régi penész, a pincéje szárad ki, a gyümölcsök lehúnak a fáról, mielőtt beérnének, a kártevők elleni küzdelemről nem is beszélve. A tegnap éppen sétáltam egyet a faluban, és egy házas pár pakolt ki az autójából. Hát, csepergett az eső. Mostanában elég sokat esik. Elkezdtünk beszélni az időjárásról, és elmondtam, hogy nem az Isten felelős azért, hogy ennyit esik az eső. Mert mi emberek tettük tönkre ezt a földet. Erre azt válaszolta a férfi, hogy hát az emberi kapzsiságnak nincs határa, beleértve magunkat is. Tehát az emberek beismerik, őszinték. Nagyon sok esetben beismerik. Nagyon sokan látják, hogy nem jó irányba megy ez a világ, és benne az ember, de kicsinek érzik, és gyengének érzik magukat, hogy valami jó lépést tegyenek legalább saját életüknek valamelyik területén. Az, hogy önzőek vagyunk, és az emberi kapzsiságnak nincsen határa, kedves jelenlévők, ezt olyan ember mondta, aki nem forgassa minden nap a Bibliát, de még hetente se, és az is előfordulhat, hogy nem is vette a kezébe. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy a nem hívő, de jó szándékú emberek is látják azt, amit mi hívők látunk, hogy a Bibliában megvan írva és beteljesedik. Amiket mondott Jézus 2000 évvel ezelőtt, vagy Pál apostol által a Szentlélek sugalmazott, azok rendre kezdnek beteljesedni. Természetesen tudom, hogy az emberek az első bűn következtében attól kezdve vétkeztek. Ezelőtt is voltak nagy gonoszságok, nagy bűnök a történelem folyamán, beleértve nem csak háborúkat, hanem sajnos népirtást is. Ezekről természetesen én is tudok. Ez sajnos így van, csak van egy döntő különbség. Az elmúlt 30-40 évhez képest mi magunk is látjuk a különbséget. És az emberi lélek nem volt ennyire megterhelődve, mint most a média által. Így az erkölcsi mérleg a romlás irányába billen. Az emberek nem jobbak, hanem általában rosszabbak lettek az utóbbi évtizedekben. Tisztelet a kivételnek, mert ma is van sok jó szándékú ember, aki másokon akar és szeret segíteni. Mi történik tehát? Jakab levele írja, Jakab apostol azt írja, hogy a bűn teljességre jutván halált nemz. A sok kis önzés, én most már ezt teszem hozzá, sok kis önzés összeadódik, és lesz belőle egy nagy globális önzés, sokak kizsákmányolására, emiatt pedig az emberek szenvednek. A gonoszság megsokasodik, először a virtuális világban, a filmekben, utána a számítógépek világában, végül megjelenik a mindennapi életben. Nem így van ez? Az utolsó időben a bűn teljességre jut. És mindenhol látjuk, hogy recsegnek, ropognak a társadalom eresztékei. Hát az ENSZ világszervezet képviselői hiába szólítják fel a háborús feleket, hogy adják abba, és kössenek békét. Eszük ágában sincs a háborús feleknek szóba állni azzal, amit az ENSZ képviselői mondanak. Pedig az ENSZ azért jött létre, második világháború után, hogy többet ne legyen ilyen világháború. A világ politikai vezetői keresik a megoldást, de nem találják. Kedves jelenlévők, a probléma nem kint a világban van, hanem a probléma az emberi szívben van, belül van. A Szentírás azt írja, hogy az ember a bűn hatalmába került. Mi a bűn? Hát a bűn az a Szentírás szerint törvényszegés. Isten szeretett törvényének az áthágása. Önzés. János apostol ír erről. Az ember Isten szeretett törvényétől elrugaszkodott, Isten elleni lázadás állapotában van, és sokan ezt nem is tudják. Úgy élnek nagyon sokan, mint a Krisztus nem halt volna meg értük. Mint az Isten fia nem adta volna oda érte az életét, a Golgotát. Hogy őket megváltsa és üdvözítse. Amikor Pál apostol sorait olvassuk, hogy lesznek az emberek magukat szeretők, akkor ma már így kellene olvasni. Az emberek ma maguk szeretők lettek. Pénzsóvárgók lettek. A pénz utáni sóvárgás miatt van ennyi lopás, rablás, csalás a világon. Kedves jelenlévő, kedves hallgatók, sajnos ez a hitetlenségnek is a következménye. Mert az az ember, aki nem hisz, az valami másba kapaszkodik, másra támaszkodik. Adott esetben a pénzre. A hívő ember az Istenre hagyatkozik. Benne bízik. És tudja, hogy az Isten kirendeli neki azt, amire szüksége van. Ha elvégzi a munkáját, és hogyha bízik az Istenbe. Ez a különbség. Vannak, akik a pénzre, a vagyonra, és egyéb nem tudom mikre támaszkodnak, vannak, akik pedig az élő Istenbe bíznak. De a Biblia azt is írja, olvastam, hogy az emberek felfuvalkodottak lesznek. Sok a narcisztikus személyiség. Ma ez egy új kifejezés. Hogy olyan emberek, akik saját magukat fölmagasztalják, és hibátlannak gondolják minden tekintetben. A másik a gyenge képességű, a nem tudom milyen gyenge felfogású. Az ilyen narcisztikus ember úgy véli, hogy mindenki más hibás, mindenért, ő nem, ő tökéletes, ő hibátlan. Hát a Biblia erről azt írja, hogy ez kevésség, felfuvalkodottság. Még két jellemvonást emelek ki a felsorolásból. Megdöbbentő, hogy a gyerekek a szüleik iránt engedetlenek és hálátlanok lesznek a végidőben. Most egy nagyon régi példát mondanék el. 15 évvel ezelőtt Hódmezővásárhelyen katolikus hittan tanítottam 5 iskolában, és az egyik alkalom, amikor kijöttem egy gimnáziumból, akkor egy nagymamával beszélgettem, és azt mondta ez az idősebb hölgy, hogy tudja, hogy mi az igazi probléma ma? Kérdeztem, hogy mi? Hát az, kedves uram, hogy a felnövő gyerekeknek a szótárából hiányzik az a szó, hogy köszönöm. Hiányzik az a szó, hogy köszönöm.
Hogy kérem.
Vagy hogy kérem. Igen. Éppen a tegnap beszélgettem az egyik település polgármesterével, szándékosan nem mondom meg, hogy melyik településnek polgármesteréről van szó, aki elmondta, hogy amikor bemegy az iskolába, akkor a gyerekek nem köszönnek. Most képzeljék el, én a mi időnkben ilyen nem volt. Nem köszönnek, egyszerűen. Ezt én is nagyon nehezen tudtam feldolgozni. Amikor Erdélyből kijöttünk Magyarországra, és ezekkel az eseményekkel, így a jelenségekkel találkoztam, pedig tudják, hogy ő kicsoda. Tehát nem köszönnek. Az utolsó megdöbbentő jelenvonás, amit még megemlítek a felsorolásból, hogy a végidőben az emberek inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Gondolom, hogy ezt nem kell annyira részletezni. Hányféle ilyen jellegű műsornak van nagyszámú nézettsége? Hát éppen emiatt van ez így. De a legmegdöbbentőbb az egész felsorolásnak a vége. Mert azt gondolnánk, hogy hát ezek világi emberek. Hát nem hívő emberek. Hát azért élnek így. Nem is ismerik a jó Istent. De Pál apostol nem ezt írja. Azt írja, hogy ezek az emberek magukon fogják viselni a kegyességnek a látszatát. De annak erejét megtagadják. A kegyességet úgy is lehet fordítani, hogy istenfélelem. Másik fordítás szerint vallásosak. Ezek az emberek vallásosnak tűnnek. Valójában mégis nagy bűnökben élnek. És róluk van ez szó, hogy emiatt nehezedik meg az utolsó időben az emberi élet. Mert a keresztények, akik annak látszanak, ha nem a világ világossága, nem töltik be azt a szerepet, amire Krisztus küldte őket, akkor a világ sötétségbe fog maradni. Erkölcsi sötétségben. Mit érthetünk meg ebből, kedves jelenlévők? Azt, hogy Pál apostol által az Úr előre megmondta nekünk, hogy most a végidőben látszólag sokan ismét a vallás és az egyházak felé fordulnak, de sajnos sokan nem tiszta szívből. Tisztelet a kivétel, ismét mondjuk, tegyük hozzá, mindig van kivétel, nem általánosítok. Tehát nem az Istent szeretik és keresik, hanem például bizonyos előnyökkel jár az, hogyha valaki a vallásos lesz ismét. Ez olyankor szokott előfordulni, amikor az egyház és az állam szorosan összefonódik egymással. Egyik a másikat kiszolgálja. Ennél többet erről a témáról nem szeretnék szólni. Tovább lépek. Mivel az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kevélyek, káromlók és hasonlók lettek, az ilyen magatartás és bűnök miatt nehezedik meg az emberi élet, az ember élete a földön. Ezért írja a Szentírás, hogy amikor ezek lesznek, akkor nehéz idők állnak be. Nehéz idők állnak be. Természetesen tudom, hogy vannak más tényezők is, aminek következtében nehéz idők állnak be. Például a klímaválság, klímaváltozás, némelyek már a szakemberek közül klíma vészhelyzetről beszélnek. Én ezt nem tudom eldönteni, nem vagyok szakember. De tény az, hogy valami történik a természetben. Azt mindenki észrevette, és látja. Tehát ezek a tényezők is vannak, ami miatt az emberi élet elnehezedik. De kedves jelenlévők, minden tényező közül melyik a leginkább, ami az embert a legmélyebben érinti? Hát nem az emberi kapcsolatokban megjelenő problémák? A családban, a rokonságban, a szomszédságban, a munkahelyen? Hát nem az ottani problémák miatt nehezedik meg az ember élete? Ezek miatt a bűnök miatt, amelyekről felsoroltam az előbb, a Szentírásból. Emiatt tűnik el a szívekből a valódi öröm és a derű, főként pedig az önzetlen, tiszta szeretet. Hát gondoljunk arra, hogy egy elvállásnak milyen következményei vannak. Éveken keresztül cipelik magukkal a neheztelést, a gyűlölködést és egyebeket. Az Úr Jézus azt mondta a végidőről szóló beszédében, amit Máté evangélium a 24. fejezetében találunk meg például, mivel a gonoszság megsokasodik, sokak szeretete meghidegül. De aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. Miben marad állhatatos? Hát a Krisztusi szeretetben. Tehát mivel a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Sokan így gondolkodnak, hát kérem, amilyen a mosdó, olyan a törőköző. Te így viszonyultál hozzám? Én még inkább úgy viszonyulok. És akkor csodálkozunk, hogy megterhelődnek az emberi kapcsolatok, és hogy ennek mi a következménye. A családok széthullanak. Az egyik legújabb felmérés szerint az interneten meg lehet találni, nyugodtan beírhatjuk, hogy válások száma Magyarországon. Ma Magyarországon a 10 megkötött házasságból több mint a fele felbomlik. A 10-ből 6 vagy 7 házasság tönkremény. És hány házasság, amelyik nem bomlik fel, és boldogtalanul élnek benne? És hányan vannak, akik csak együtt élnek házasság nélkül? És hányadik kapcsolatba esetleg? Lehet, hogy nem is tehet róla, lehet, hogy áldozat. Senkit nem ítélek meg. Távol legyen tőlem, ez nem rám tartozik. Én csak a jelenségről beszélek, hogy ez létezik. Azt látjuk, hogy a rokoni, baráti kapcsolatok is meggyengülnek. Az emberek elhidegülnek egymástól, vagy ellenséges viszonyba kerülnek. Vajon miért? Kedves jelenlévők, meggyőződésem, hogy azért, mert nem ismerik az evangéliumot. Az evangélium örömhírét. Nem ismerik az evangélium hatalmát. Nem tapasztalták meg az Istennek a szeretetét. Az ő irgalmát. És hogyha nem tapasztalták meg, hogy az Isten nekik megbocsájtott, akkor ők se tudnak megbocsájtani. Hát erről van szó. És bocsánatot se tudnak kérni. Mert azt gondolják, hogy jaj, hát az összeegyeztethetetlen a büszkeséggel. Nem fogok ennyire megalázkodni. Pedig a nagyságnak, az emberi nagyságnak a jele bocsánatot kérni és megbocsájtani. Én azt gondolom, és erről meg vagyok győződve. És nem tudom, tudjuk-e, hogy a mi atyánk imádságot, amikor az Úr Jézus megtanította azt a 7 kérést a mi atyánkból, akkor melyik az a kérés, amire utólag még a mi atyánk végén visszatér és hangsúlyozza. Hát éppen az, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És akkor most felolvasom Máté evangélium a 6. fejezetéből, hogy mit mondott az Úr Jézus a mi atyánk végén. Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket, mondta Jézus. Kedves jelenlévők, Jézus is megbocsátott az ellenségeinek. A kereszten imádkozott értük, hogy atyám, bocsáss meg, nekik nem tudják, mit cselekszenek. Arra tanított minket, hogy mi is bocsássunk meg, és tudom, hogy vannak rendkívül nehéz helyzetek. Tudom, hogy vannak életbe vágó és rendkívül nehéz, megalázó helyzetek. Én ezt nem bagatelizálom. Egyáltalán. Mégis úgy tudunk a világ világossága lenni az erkölcsi sötétségben, hogyha Isten segítségét kérjük, hogy adjon erőt nekünk, hogy meg tudjunk bocsájtani. Mert amikor megbocsájtunk, vagy bocsánatot kérünk, akkor kinyilvánítjuk az Istennek a szeretetét a másik embernek. És annak a lelke is gyógyul, aki adja, és annak is, aki kapja. Az Isten szeretetét és irgalmát. Azt mondja, azt írja a Biblia, hogy a nap ne nyugodjék le a haragotok fölött. Én nem mondom, hogy az én életemben egyszer se feküdtem úgy le az ágyba este, hogy le tudtam volna tenni a haragot. Én nem állítom, hogy én ilyen tökéletes ember lennék. De az utóbbi időben, hosszabb ideje, azon vagyok, hogy a fiaimnak is jó példával előjárjak, és gyakran tőlük is bocsánatot kérek, a feleségem tudja ezt igazolni, ha nem megfelelő hangnemben szóltam hozzájuk. És én is meg akarok bocsájtani az ellenem vétkezőknek. Nem azért, mert esetleg az illető megérdemli, hanem Jézus Krisztusért, az én megváltómért, hogy vele közösségben maradhassak. Azért, mert ő erre tanított, és jó példával előjárt. Amikor megbocsátunk valakinek, akkor Isten irgalmát, szeretetét nyilvánítjuk ki, amint mondtam az előbb. Tehát ne engedjük, hogy a sértődésből harag legyen. Ne engedjük, hogy a sértődésből neheztelés legyen. A neheztelésből harag. A haragból pedig gyűlölet. Jézus minket nem erre tanított, hanem arra, hogy szeressük egymást. A mi esetünket vagy ügyünket, egy igazságtalan helyzetet, egy megalázó, rendkívül megalázó helyzetet bízzuk az igazságosan ítélőre. Egyszer majd az Isten mindenkit számon kér az ő cselekedetei szerint, Jézus Krisztus által. Ő megfizet mindenkinek az ő cselekedetei és szándékai szerint. Inkább bocsássunk meg, és imádkozzunk azokért, akik gyűlölnek minket, áldjuk őket, és ne átkozzuk, mondja Jézus a hegyi beszédében. Így leszünk a mennyei atyának gyermekei, aki felragyogtatja az arcát jókra és gonoszokra egyaránt, esőt ad igazaknak és hamisaknak egyaránt. Egy idős testvérnőtől hallottam egy frappáns, jó megfogalmazást. A menyecskéje hát sokszor úgy keresztbetett neki, és úgy bosszantotta, látszott, hogy nem igazán fogadja el. És kedves hallgatók, tudják, hogy mit mondott ez az idős asszony? Azt mondta neki, hogy velem nem tudsz haragban lenni, mert én nem haragszom rád. Annyira tetszett nekem ez a megfogalmazás, hogy velem nem tudsz haragban lenni, mert én nem haragszom rád, hogy elhatároztam, hogy ezt én is megfontolom, és egy adott helyzetben én is alkalmazni fogom. Ilyen módon tudunk az erkölcsi sötétségben a világ világossága lenni. Jézus azt mondta magáról, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Az Úr Jézus mindenben példát mutatott nekünk, tehát hogyan volt ő a világ világossága? Úgyhogy jó példával előjárt. Bemutatta számunkra a szeretetével azt, hogy az Isten szeretet, ahogy a bűnös asszonynak megbocsájtott. Ahogy a példázatában elmondta, hogy a jó pásztor elmegy és megkeresi az elveszett juhot. És akkor megtalálja, akkor örül neki. Fölveszi a vállára és hazaviszi. És azt mondja a pásztor társainak, ti is örüljetek velem, mert megtaláltam elveszett juhomat. Hát az Isten így örül nekünk. Amikor megvalljuk bűneinket, bemenjünk a belső szobába, megbánjuk és megvalljuk bűneinket, az Isten örül nekünk. Nem eltaszít magától, hanem magához ölel. Jézusnak az élete példája volt tehát. A világosság, ahogy az emberekhez viszonyult. Olyan világosság, amelyről azt írja János evangéliuma, hogy minden embert megvilágosít. Mert leleplezi az emberi önzésünket, mert mi sajnos nem ilyenek vagyunk, alap természetünk szerint. Ám aki hisz Jézusban, és kéri tőle, az megkapja a szent lelket, hogy megtanuljon igazán szeretni,
másokért élni és másoknak szolgálni. Jézus arra tanított minket, hogy aki első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Jézus megmosta a tanítványai lábát. Elmondta, hogy az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és az életét adja váltságú sokaké. Lehet, hogy erre önök közül bárki azt mondja, hogy de hát kérem, én értem, hogy ez így van, de engem akkor ki fognak használni? Kizsigerelik mindenhol az embert. Igen, tudom, hogy így van, csak hogy az Isten erőt fog adni, és nem csak erőt, hanem bölcsességet is. Hogy meg tudjuk különböztetni, hogy adott helyzetben szolgálatra van szükség, vagy azt várják el, hogy kiszolgáljuk őket. Hát ne szolgáljunk ki senkit. Egy édesanyja ne szolgálja ki a családnak a kényelmét, hanem vonja be a gyerekeket, és kérje meg szeretettel a férjét, és együtt végezzék azt a munkát. Az egész család javára. Ez szolgálat. Erről van itt szó, tehát az Isten ad bölcsességet és erőt, hogy hely tudjunk állni. Hogy mindenki vegye ki maga részét a munkából, mert így tanulják meg a gyerekek, hogy egymás terhét hordozva betöltsék Krisztus törvényét. Az ilyen gyermek, az ilyen gyerekek hálásak és szorgalmasak lesznek. Nem csak az élet terheiben veszik ki a részüket, arányosan, hanem öröm lesz a szülőnek, amikor azt látja, hogy a gyereke helyt áll az életben. Hadd mondjak akkor a saját családunkból példát, nem azért, mert a mi családunk tökéletes, hanem azért, mert nekünk öröm. Mert nekünk is megvoltak a küzdelmeink, és megvannak a gyermekneveléssel, az 5 fiúval, de most már látjuk az öröm. Sok öröm is van bennük. Hát minden héten a fiaink kiveszik a részüket a házi és a ház körüli munkából. És látjuk, hogy a szép jellemvonásaik hogyan alakulnak az életükben. Például a Mátyás fiunk, ő 16 éves. Következetes és gondoskodó lett. De vajon hogyan? Hát nagyon egyszerű, a barófiakat ő rendezi. Mindenfélét, ami oda tartozik. Ez következetességet igényel, és gondoskodó szeretetet. És ennek következtében ezek a jellemvonások kifejlődtek az életében, megjelentek a jellemében. Az Áron fiunk 18 éves. Ő összevágja és behordja a fát. Nagyon sokszor kérés nélkül tüzet tesz. Sok esetben. És képzeljék el, hogy ketten, az 5 fiú közül, most mind az 5-ről nem fogok beszélni, de hálásak vagyunk mind az 5-ért, ketten napirenddel készülnek minden napra. És ezen felül, amire megkérjük, megcsinálják. Sőt, elmennek másoknak is segíteni, hogyha szükséges, és amennyire az idejük engedi. Hát ez nekünk öröm. Ezt azért mondom el, hogy ez nekünk öröm. Így lehetünk valamennyire a világ világossága. Úgy, hogy nem beszélünk csúnyán, bízunk a Jóistenben, és amennyire lehet, igyekszünk helytállni. Isten kegyelméből. Jézus azt mondta a hívőknek, nem csak magára mondta, hogy ti vagytok a világ világossága, hanem aki Krisztust követi, az ugyanúgy a világ világossága lesz. Ti vagytok a világ világossága, azt mondta Jézus. A hegyre épült várost nem lehet elrejteni. Ha valaki krisztusi módon él, a szomszéd ezt észreveszi azonnal. Az világítani fog az erkölcsi sötétben. Ebből meg vagyok győződve. Úgy világítson, mondja Jézus, a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák jó tetteiteket, és dicsőítsék érte mennyei atyátokat, a ti jó tetteiteket. Aki másokért él, az jót tesz. Jó gyümölcsöket hoz. Aki önző módon él, az nem. Természetesen. Ha például valaki egy beteget meglátogat, mit mondott Jézus? Mit fog szólni az utolsó ítélete? Beteg voltam, és meglátogattatok. Szegény voltam, ruhátlan, és felruháztatok. Aki egy beteget meglátogat, vagy egy idős néninek bevásárol, vagy netán nála egy héten egyszer kitakarít, anélkül, hogy ezt bárki is tudná, önzetlenül teszi a jót. Ott a környezete számára ő lesz a világ világossága. Ebből sokan észreveszik, hogy nekik is így kellene élniük. És akkor mi történik ilyenkor? Az első reakció az előítélet és a gyanú, hogy hát vajon ez az ember most miért csinálja? Biztos, hogy valami érdeke fűződik hozzá. Ez az első, ami eszünkbe jut, nem? Vagy netán át akar téríteni egyik vallásról a másikra. Biztos, hogy ezért csinálja. Aztán amikor kiderül, hogy nincsen semmi ilyesmiről szó egyáltalán, akkor megnyugodnak az előítéletnek és a nem, ezeknek a furcsaságoknak a falai leomlanak, és az emberek megnyílnak, és bizalommal vannak a keresztények iránt. Természetesen tudom, hogy kisebbségben vannak a hívők, azaz kevesebben vannak a Krisztus hívők, de mégis ők a világ világossága Jézus szerint. Ők úgy világítanak a tetteikkel, és a kedves bátorító szavaikkal ebben az utolsó időben, mint a csillagok a világ mindenségben. Minél nagyobb az erkölcsi sötétség, annál jobban fog világítani a világosság. Éjszaka az ég volt, hogyha tiszta, a csillagok gyönyörűen ragyognak. Gondoljunk erre. Tehát nehéz idők állnak be a Biblia szerint. Ennek egyik oka az emberi kapzsiság és egyéb bűnök, amelyekben az emberek mások kárára és nem mások javára élnek. És Pál leveléből kiderül, hogy ezek vallásos emberek lesznek többnyire, és mégis úgy élnek, mintha sosem ismerték volna meg Jézust. Miért írja Pál apostol, hogy ezeket került? Egy pár pillantást vessünk erre. Miért kell az ilyen embereket kerülni? Bizonyára azért, mert a képmutatás ragadós. Hamar eltanulja az ember. Az ember hamar megtanulja, hogy bekerül egy közösségbe, és ilyen kisebb szabályokat gyorsan elfogad, azért, hogy őt is elfogadják. És megpróbál beilleszkedni. Könnyebbnek tűnik kisebb szabályokhoz alkalmazkodni, mint a bűnt Isten segítségével megtagadni, és a bűnre vezető alkalmat elkerülni. Az Isten nem akarja, hogy képmutatók legyünk. Jézus óvta a tanítványait a farizeusok kovászától. Azt mondta, hogy óvakodjatok a farizeusok kovászától, ami a képmutatás. Egy kevés kovász az egész tésztát meg eljeszti. Ezért óv Pál apostol, azért mondja, hogy ezeket kerül. Ha már a hitben megerősödtél, és Krisztussal jársz, akkor munkálkodhatsz az illetőknek a megtéréséért, de az elején az ilyeneket került. A jó Isten nem csak azt kéri tőlünk, hogy a saját üdvösségünk és egészségünk érdekében kerüljük a rosszat, hanem azt is, hogy Istenbe bízva tegyük a jót. Nem elég csak megállapítanunk a világról, hogy romlik, és folyamatosan rontják ezt, tudatosan ezt a világot. És mi akkor próbáljunk ebből kimaradni, ettől még nem lesz jobb a világ, hanem azt mondja, arra tanít minket a Jóisten, az Úr Jézus által, hogy bízzunk benne, kérünk tőle tanácsot, és tegyük a jót, ahol tehetjük a jót. Az Úr Jézus arra hív minket, hogy kövessük őt, tanuljunk tőle alázatot a kevéséggel szemben. Tanuljunk tőle önzetlenséget, a pénzsóvárgás helyett, tanuljunk meg hálát adni azért, ami van. Bízzunk benne, hogy erőt fog adni minden nap a munkához, és megadja azt, amire szükségünk van, és még azon felül is. Ne álljunk be a pletykálkodók és rágalmazók közé, mert ugye itt azt is olvastam, hogy milyenek lesznek a végidőben az emberek, például rágalmazók. Tehát azzal, hogy elmondom a másik emberről azt, amit tudok, és igaznak vélek vagy tartok róla, attól én nem lettem jobb nála, csak saját magamot emeltem ki vele szembe. Ha pedig valótlant mond valaki egy emberről, az sajnos a rágalmazás esete. Ilyenkor érdemes megvizsgálni, hogy azt vajon miért mondta az illető. Csak persze ez általában rejtve van, azt nem lehet tudni. Lehet, hogy irigykedik rá. Lehet, hogy haragszik rá. És azért mondott olyat, ami nem felel meg a valóságnak. Ezek miatt, a tényezők miatt, bűnök miatt nehezedik meg az ember élete itt a földön. Kedves jelenlévők, jobb tehát, hogyha nem állunk be a pletykálkodók és a rágalmazók közé, inkább Istennel beszélgessünk a másik emberről, és érte imádkozzunk, és ne kibeszéljük őt, és adott esetben szeretettel négy szem közt figyelmeztessük. Hát erre felhatalmaz a Szentírás. Figyelmeztessük őt. Tehát ne csak kerüljük a rosszat, hogy mi másoknak ne a kárára éljünk, hanem tegyük a jót, és teremjük a jó gyümölcsöket, Isten segítségét kérve. Befejezésű Pál apostolnak a Tituszhoz írott leveléből, annak a második fejezetéből olvasok fel néhány Biblia verset. Tehát a Tituszhoz írott levél második fejezetéből, a 11. verstől. Ezt írja az Isten igéje. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságot, mértékletesen, igaz módon és szentül éljünk a jelen való világban. Várván a boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusnak dicsőséges megjelenését. Aki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kivált képpen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt. A Jóisten üdvözíteni akar minden embert, tégedet is, engem is, minden embert. Ezért elküldte egyszülött fiát a világba, hogy aki benne hisz, az a bűnei következtében el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A Szentlélek még Krisztusban nem hívők szívébe is képes bevilágítani. Kérdés az, hogy ezt valaki felismeri, és ezzel együtt tud-e munkálkodni. Mondok egy példát. Azzal a férfivel beszélgettem, akiről azt mondtam, hogy 10 évvel idősebb nálamnál. Ja, elmondta nekem, hogy Robert, időnként érzek késztetést arra, hogy elmenjek a templomba. De aztán elmúlik ez a késztetés. Hát mondtam neki, hogy hát az a helyzet, hogy tégedet az Isten hív. De te nem akarsz vele együtt működni. Hát persze, hogy elmúlik a késztetés. Hát működj vele együtt, és akkor meglátod, hogy erősödik ez a késztetés. Tehát a Szentlélek még a nem hívő emberekért is küzd, minden emberért. Mert az Isten szeretet. És hogyha a keresztények igazán betöltenék a feladatukat ebben a világban, és a világ világossága lennének, sokan az ő oldalukra állnának. Nagyon sokan. Mert a jó példa is ragadós, nem csak a rossz példa. Isten kegyelme tehát megjelent minden embernek, és ez arra tanít minket, hogy az Isten odaadta áldozatul az ő fiát a mi bűneinkért, azért, hogy minket megváltson és megtisztítson minden bűntől és hamisságtól. Na, hogyan tud megtisztítani? Hát úgy, hogyha elfogadom az ő szeretetét, megtapasztaltam azt, akkor azt mondom, hogy hát Istenem, ha te engem így szeretsz, akkor én is akarok szeretni. Nem? Hát nem ez az tiszta motiváció, nem arról az, hogy igazodunk, vagy félünk, vagy nem tudom. Isten, ha így, jó Istenem, te Krisztusom, ha te engem így szeretsz, akkor én viszont akarlak szeretni. Ha te meghaltál, értem a kereszten, és a bűneimért kifizetted a váltságdíjat a kereszten, hogy én Isten gyermeke lehessek, akkor én téged akarlak szeretni és szolgálni. Hát nem ez a tiszta motiváció? Tehát ez tanít arra minket, hogy jobban bízunk Istenben, azaz annyit ne hitetlenkedjünk. Ne zúgolódjunk, ne kételkedjünk. Én is annyit zúgolódtam korábbi években, meg kételkedtem. Ne. Ne zúgolódjunk, csak saját magunkat nyomjuk le. Hanem bízunk a jó Istenbe, imával kérjünk tőle segítséget minden alkalommal. Másrészt meg akarjuk tagadni a világi kívánságokat a Szentlélek erejéből, amely kívánságoknak, kedves jelenlévők, ha engedünk, semmivel se leszünk különbek, mint azok, akik nagy bűnökben élnek. Ezért a kezdetén állj ellen a kívánságnak. És inkább fordítsd a figyelmedet Krisztusra és az ő igényére. Kérdezd meg, hogy Istenem, mit akarsz, hogy cselekedjem a mai nap. Nagyon fontos ez. Jobb a kezdetén tehát ellenállni a bűnös kívánságnak, mint utána a következményeitől szenvedni például egy házasságtörés miatt, vagy lopás miatt. Ehelyett éljünk mértékletesen, azaz józanul, a jelen való világban, megvizsgálva azt, hogy mi az Istennek az akarata egy-egy adott helyzetben. Éljünk Pál apostol szerint olyan módon, tehát igaz módon, szentül a jelen való világba. És így várjuk a mi Urunk Jézus Krisztus második dicsőséges eljövetelét. Így a Krisztusba vetett hit és a tőle kapott szeretet által a keresztények győzhetnek. Megismétlem. A Krisztustól kapott hit által és a Szentlélek által kapott szeretet által győzhetünk a bűn fölött. És akkor örömünk lesz, és békességünk lesz, és reménységünk. Nem a bűn fog állandóan legyőzni minket, hanem a Szentlélek erejével mi fogjuk legyőzni a bűnt, Isten segítségével, mikor tenni akarjuk a jót. Ilyen módon várjuk az Úr Jézus dicsőséges második eljövetelét. Ebben az egyre nehezedő, és veszélyekkel és bajjal teli világban. Az Isten hűséges, és minden őt keresőt meg fog erősíteni. Ebben biztosak lehetünk, hiszen Jézus megígérte, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Köszönöm szépen a figyelmet!